Mózes első könyve 13. rész. Lót elválik Ábrahámtól. Ábrahám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrahámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. Délvidékről tovább vonult előző szállásra mentén, egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Ábrahám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Ábrahámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábraszám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Ezért Ábrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Szóárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól, Ábrahám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak azután, hogy Lót elvált tőle: emeld föl a tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához, aki meg tudja számolni a föld porát, azt tudja megszámolni a te utódaidat is. Indulj, járd be ezt a földet széltében hosszában, mert neked adom. Így vonult tovább Ábrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van. Ott is épített oltárt az Úrnak. Imádkozzunk!
Nem vagyok egy sportos alak, inkább azt mondom, amit láttam. Van egy sportág, úgy hívják, hogy 100 méteres síkfutás, adott időre, vagy hát időre kell teljesíteni egy bizonyos távot. És ott az a lényeg, többek között, hogy egy bizonyos pillanatba induljanak el az emberek. És van egy startvonal, van egy pisztoly, amit elsütnek, és akkor kell indulni. És hát láttam már olyat, hogy valakik nagyon feszültek voltak, hát minden ember, gondolom, főleg, hogyha olimpiáról van szó, nagyon feszült, hogy na mikor jön már az a pisztoly dördülés, mikor kell indulni. És valaki már előbb halni véli, és elindul. És ilyenkor jön egy második lövés is, amivel le is fújják. Gyorsan vissza a kiinduló pontra. Nem jó. Nem megfelelő. És aztán három lehetőség van maximum, de általában másodikra szokott már sikerülni. Adott pillanatban kell indulni. Különben azt mondják, hogy vissza a kiinduló pontra. Na erről a vissza a kiinduló pontra, erről szeretnék ma beszélni, Ábrahám életéből. A múlt alkalommal az ő elhívási történetéről hallottunk, amikor Isten megszólítja, kihívja apja házából, és azt mondja, hogy na, én nagy népé teszlek, megmutatom a földet, ahol majd lakni fogsz, amit adok neked, és áldássá leszel. És akkor hallottuk azt, hogy Ábrahám elhagyja. Most végig Ábrahámot fogok mondani, most egyszerűség kedvére Sárai helyett. Én sem téveztem el, és mindenki képben van. Azt hiszem, hogy Ábrahám elhagyja az apja házát, Lótot ugyan viszi magával, és megy arra a helyre, amit Isten mutat neki. A mai történet pedig ott kezdődik, hogy Ábrahám visszajön, följön Egyiptomból. Hogy került ő Egyiptomba? Tudnunk kell azt, hogy Kánaán földje nagyon is az esőtől függött. Ha volt eső, volt bőséges termés. Később úgy hívják, ugye, hogy teljelés mézzel folyó Kánaán. Ha nem volt eső, ha kimaradt a tavaszi eső, ha kimaradt egy fontos dolog, akkor szárazság volt, nem lehetett ott megélni. Nagyon is az esőtől függött. Éppen ezért 1000 évvel később, amikor már Izrael népé vált, akkor egy esőistenhez fohászkodtak, a Baálhoz, hogy adjon nekik esőt. Nagyon függ az esőtől, de Egyiptom nem függ az esőtől. Egyiptomnak a jóléte, a buja, a növényzet mitől függ? Attól, hogy a Nílus minden évben kijönt. A Nílus, amelyik Afrika belsejéből ered, és ott mindig van eső. Minden évben, szinte minden évben kijöntött a folyó. És hát hova megy Ábrahám? Ahova mindenki. Szárazság van Kánaán földjén, viszont van eső, nincs eső, senkit nem érdekel. Hallotta is, hogy nagy zöld területek vannak Egyiptom földjén. Hát gondoskodni kell az én családomról, jószágaimról, úgyhogy teljesen logikus döntés, hogy elmegy, elindul Egyiptomba. Igen ám, de egy megdöbbentő mondatot olvasunk, az, hogy éhínség van Kánaán földjén. Éhínség az ígéret földjén. Hát hogy lehet az, hogy tegnap megígérte, szinte tegnap volt, megígérte Isten nekem, hogy megmutatom neked azt a földet, amit neked adok, ahol gazdaggá teszlek, és tényleg abban az évben úgy is volt, aztán akkor vagy a következő évek valamelyikén szárazság van az ígéret földjén. Hát az ember azt várná, hogy ott dúskálni lehessen. Hát az ember azt várná, hogy ott minden nap ünnepnap legyen. Az ember azt várná, hogy minden olyan tökéletesen menjen előre. Hogy gazdag legyen, hogy áldás kísérje, hogy Isten ott legyen vele minden nap. Hogy szárazság van az ígéret földjén. És talán mi is azt gondoljuk sokszor, hogy most már az Úrral járunk, hát most már akkor mindennek olyan szépen flottul kéne mennie. Olyan, hogy szárazság. Olyan, hogy ínség. És ínség. Hát hogy lehet az? És aztán látjuk azt, hogy Ábrahámnál egészen egyszerű döntés volt az, hogy a könnyebbik utat választja. Talán föltehette volna azt a kérdést, hogy miért is van éhínség. És talán kapott is volna rá egy választ. Hogy szólt az ígéret? Úgyhogy volt egy feltétele is a 12. versben. Azt mondta Isten, hogy menj el földedről, a rokonságot közül, és atyád házából. És mit csinál? Felét meg is teszi, de viszi Lótot. De miért viszi Lótot? Lótnak az apja, Ábrahám testvére már meghalt. Gondoskodni kell az unokaöcsémről. De mintha lenne itt valami több is benne. Itt vagyok 75 éves, és nincs utódom. Isten pedig ígért egy olyat, hogy nagy néppé teszlek. Talán Lót lesz. Talán Lót lesz az utódom, az örökös. Megint egy olyan emberi olyan természetes gondolat. Akkor viszem Lótot. De hát Isten azt mondta, hogy az atyád házából is menj ki. Nem baj, én viszem Lótot. És elindul Egyiptomba, mert egy valamit nem tett meg a feltételek közül. Talán ez megoldás lett volna. Hogyha Lóttól is elválik, akkor talán Isten nem ad szárazságot. Éppen azért mondja a Biblia azt, hogy lementek Egyiptomba. És minthogyha hangsúlyos lenne az, hogy le. Nem elmentek, nem felmentek Egyiptomba, lementek. Talán egy erkölcsi le felé menetel is ez. Elindul Ábrahám, viszi magával Lótot is. És ennek igen komoly következményei lesznek. A logika útja, a gondoskodás az egy tökéletes útnak néz ki, de most itt nem ennek van a helye. Mert egy konkrét elhívásról olvastunk az előző történetben. Elindul egy úton, ami nem Istennek az útja, hiszen sehol nem olvastuk azt, hogy Isten megbízta volna azzal, hogy erigy Egyiptomba. De azt látjuk, hogy mi a következménye. Leérkeznek Egyiptomba, és mielőtt betennék a lábukat oda, hát olyan féligazságot kell mondani, hát hogy mondd azt Sára, hogy a húgom vagy te. Ez félig igaz is volt, de hát nem egyanyától valók. Na de hát nem ez a lényeg. Na de ez sugallja. És hát mit akar, hogy a fáraó érezzen? Innentől kezdve ez hazugság. És egy hazugságba bonyolódik, ami igazándiból nagyobb, mint az, hogy elhagyja, vagy nagyobb bűn, mint az, hogy elhagyja Egyiptomot talán. Belépnek Egyiptom földjére. Csak röviden a történet, hogy Ábrahám feleségére szemet vet a fáraó, és hihetetlen pénzt fizet, vagy hát a jószágokat fizet neki. Nagyon meggazdagszik Ábrahám, és Sára pedig a fáraóhoz kerül. Igen ám, de Isten utoléri a fáraót. Nem tudjuk, hogy hogyan bünteti meg, egy biztos, hogy értették. Értették azt, hogy mi Istennek a keze, és miért van rajtuk Istennek a keze, Isten büntetése. És a fáraó megértette azt, hogy Sárát vissza kell adni. És Ábrahámot kitoloncolják az országból, azt a nagy vagyont sem kérik vissza, inkább menjen. És akkor Ábrahám visszamegy az ígéret földjére. Nem tudom, hogy miért oda ment, miért abba az irányba. Miért nem délebre, vagy miért nem valahova keletebbre, vagy nyugatabbra, ahol esetleg még talán több zöld mező is lett volna. Hát hova megy vissza? Talán abba a arra a vidékre, ahol még mindig nincs eső, de jószága több van. És most vissza tud menni. És hova vezet az első útja, mikor visszaindul? Mikor megérkezik az ígéret földjéről? Ahhoz az oltárhoz, ahonnan elindult az ő tévegése. Ahonnan leindult. Ahol elhagyta az ígéret földjét és az ígéretet. Oda, ahhoz az utolsó oltárhoz vezet vissza az útja. Vissza egészen a kiinduló pontig, ahonnan elhajlott. Olyan nehéz sokszor visszatérni arra a kiinduló pontra, ha eszünkbe jut a Bibliából még Dávid esete. Dávid, aki szemet vet az egyik leghűségesebb emberének feleségére, Becsabéra, és aztán elhozatja magához, és onnantól kezdve igen nehezen talál vissza a kiinduló ponthoz, Istenhez. Egészen addig, hogy mindenféle cselvetéssel végül is sikerül a hűséges Úriást, a hűséges szolgáját megöletnie. Egészen nehezen sikerül visszajutnia oda, hogy Isten az én Istenem. Hogy beismerni azt, hogy jaj, mit tettem. De olvasok a Bibliában, hogy Isten visszafogadta, és Isten honnan vezette tovább. Honnan indultunk mi el? Honnan indultam én el? Egyszer talán még nagy lelkesen azt mondtuk, hogy én Istennel szeretnék járni. Én az egész életemet oda szánom neki. És ma látszik ez az életünkből? Vagy úgy egy kicsit úgy eltértünk, aztán letértünk, aztán elmentünk onnan, és most már sem hév nem vagy, sem hideg, és mit olvasunk az Új Szövetségben a sem forró, sem hideg emberekről? Jézusnak az ítélete, hogy végül kiköpi az ő szájából. Sem hév, sem hideg. Vagy egykor talán szerettünk gyülekezetbe járni, és most csak olyan automatikus. Aztán, ha kimarad egy-egy alkalom, az se olyan probléma. Vagy egykor voltak talán őszinte beszélgetéseink, és ma már elbújunk valami fa mögé, valami fal mögé, és nem tárulkozunk ki senki előtt sem. Vagy egykor voltak erkölcsi határaink, és ma még megvannak azok. Vagy csak úgy lassanként eloldalunk az oltártól, és aztán mi marad? Látjuk azt, hogy Ábrahám visszatér ahhoz az oltárhoz, ahonnan elindult, ahonnan eltért ő Isten ígéretétől. És innen vezeti aztán Isten tovább. Innen olvasok azt, hogy valami új kezdődik. De mi? Mi kezdődik? Itt van Lót is. Lótról azt olvastuk, hogy elment vele Egyiptomba, leginkább azt olvastuk, hogy visszajött vele. Ő is ott van az oltárnál, de nem olvassuk az ő nevét. És Ábrahám még mindig úgy ragaszkodik Lóthoz. De Isten meg azt mondta Ábrahámnak, hogy hagyd el atyád népét. Hagyd el Lótot is. De ő ragaszkodik hozzá. És akkor Isten valami olyan utat választ, amit talán mi soha nem gondoltunk volna, fölhasználja azt a hihetetlen vagyont, azt a hihetetlen gazdagságot. És azzal az áldott javakkal elválasztja a két embert egymástól. Talán olyan ötlet ez Istentől, amire soha nem gondoltunk volna mi, hogy inkább lelkifröccs, inkább úgy tanácsolgatni, hogy ugyan már hát az ígéret hát megéri, meg hát stb. De nem. Isten most nem újabb ígéreteket ad, hanem gazdagon megáldotta őket, és ez a gazdagság nem tűrte egymás mellett őket. Talán mi is emlékszünk olyanra az életünkben, amikor Isten gazdag áldása jött, és elhagytunk valamilyen bűnt. Mert úgy éreztük, hogy az ott nem fér össze. Olyan, mint amikor van egy pohár, ami talán félig van vízzel, és a tetején olaj úszik. Hogy lehet azt az olajat leszedni róla teljesen? Hát, hogyha az ember megborítja, és próbálja kiönteni, akkor a víz is jön. És az olaj is marad. De hogyha teletöltjük vízzel a poharat teljesen, akkor az olaj, ami könnyebb nála is úszik a tetején, az úgy lecsorog. Amikor talán volt ilyen is az életünkben, hogy Istennek a szeretete annyira átjárt bennünket, hogy az oda kényszerített ő hozzá. Hogy akkor azt tudtuk mondani, hogy Uram, arról, amit most megmutattál valamikor hetekkel ezelőtt talán, arról lemondok. Nem ragaszkodok hozzá. Talán szerettem vitatkozni. Mind semmi ahhoz képest, ahogy te szeretsz. Ahogy Jézus a kereszten szeretett. Ahogy tette az ő szeretetét. Talán szerettem mindig másokat kiosztani. Mindig okosabb lenni. De hát a szereteted mérhetetlenül sokkal több az én jóságomnál, vagy okosságomnál. Talán volt valami bűnös kapcsolatom, vagy kötődésem. De hát a szereteted sokkal nagyobb. És sokkal izgalmasabb, és tényleg megéri. Honnan van Ábrahámnak ez a nagy vagyona? Hát a fáraótól. És a fáraó miért adott neki annyit? Mert Ábrahám hazudott. És miért kellett hazudnia? Mert elhagyta azt az oltárt, azt a helyet, az ígéretet és az ígéret földjét. Látjuk ezt a láncolatot, hogy miből mi következik. És Isten mégis visszahozza az oltárhoz, és mégis onnan tovább vezeti. Annak idején, amikor Isten megszólította Ábrahámot, jöjj ki a te atyád házából, abban a pillanatban engedelmeskedett. Ezt az apostolok cselekedetei 7. részből tudjuk, ahol Isten azt mondja, hogy azonnal engedelmeskedett. Most itt mégis azt látjuk, hogy amikor Isten megszólította Ábrahámot, kijött Ur-Kazdimból, Mezopotámiából, elindult, csak gyorsan az apa átvette a kezdeményezést. Apa letelepedett Háránban, fiú is ott maradt. És addig nem ment tovább, amíg az apa meg nem halt. És amikor meghalt, akkor tovább megy arra a földre, amit Isten kijelentett neki, megígért neki, de ebben a nagy engedelmességében van egy kis engedetlenség is, mert viszi Lótot. Vajon nem ismerős a saját életünkből az, hogy van egy engedelmesség, egy határozott engedelmesség, és keveredik mellé egy kis engedetlenség is. De Istennek a tervei nincsenek ezzel lezárva. Ő az, hogy kedves választott emberre kicsit bugris, az nem akadályozza. Tovább vezeti. Volt egy engedelmesség, egy azonnali engedetlenség is, de ott van az oltárnál, jó helyen van. Mit csinál az oltárnál? Azt olvasok, hogy segítségül hívja az Úr nevét. Nem csak segítségül hív, hanem kiált. Kiáltja az Úr nevét. Ki kiáltja az Úr nevét? Aki ott hallja, az mind meghallja. Aki ott látja őt, mind meglátja, hogy az Isten az Istenem. Hogy az Isten az egyedüli Úr. Erről kéne, hogy szóljon az élete. Na most azt olvassuk, hogy az Istennek a célja az ő életével, hogy áldás legyen, általad nyert áldást a föld minden nemzetsége, és ezt úgy is lehet érteni, hogy veled fognak áldani. Hát most még nem úgy néz ki, hogy ott minden nagyon szuper lenne, és mindenki azt mondaná, hogy hát olyan áldott legyél, mint Ábrahám volt, olyan sok jószágod legyen, olyan jó kapcsolatod Istennel, de valami defektes, van valami engedetlenség. De Isten úgy irányítatja az életét, hogy ez az engedetlenség is eltűnjön. És azt olvassuk, hogy hihetetlen gazdagok voltak. annyira gazdagok voltak, hogy már nem bírta a földőket egymással. És ráadásul még van itt egy ilyen mondat is, hogy akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak a földön. De mit olvasunk, hogy Ábrahám pásztorai vitatkoztak Lót pásztoraival, és nem az őslakosokkal. Kettejüknek volt problémája. Az miért fontos? Miért fontos, hogy megjegyezze itt az ige? Hát azért, mert azok megnéztek. Azok meg látták, hogy mi van. Hát ott épít egy oltárt, Isten magasztalja, Isten tiszteletet tart, itt megcivakodnak a hétköznapokban. És akkor gondolkozhattak talán, hogy hát milyen egy Isten ez? Meglátogatja az ő embereit, fantasztikusan gazdaggá teszi őket, aztán pedig belefojtja őket a gazdagságukba. Annyi állatot ad nekik, hogy éhen kell halniuk a gazdagságukban. Hát milyen Isten ez? Olyan Isten, aki hihetetlen gazdagsággal megáldja őket, és egymással meg elkezdenek veszekedni, vitatkozni. Soha nem kell az az Isten. Soha nem kell az az Isten. Megáldja őket, és békétlenség és kegyetlenség lesz úrrá közöttük. Soha nem kell az az Isten. Ott van az őslakosság. Ábrahámot Isten elhívja, légy bizonyság rólam, veled fognak áldani, nagy áldás leszel, nagy áldást kapsz, és nagy áldást fogsz továbbadni, hirdeti az ő nevét az oltárnál, és a hétköznapokban mindenki úgy látja, hogy ez az Isten nekem nem kell. És hallottam sajnos saját fülemmel is, aki mondta, hogy szeretnék én keresztjén lenni, de olyan, mint ő, meg az apám, meg az anyám, olyan nem. Van egy Isten, oké, meg szeretném is megismerni, na de a tiédet azt inkább hagyjuk. Amikor megvan a vasárnapi oltár, és a hétköznapokban meg teljesen másképp élnek, milyen bizonyság ez? Az oltár és a viszály hogy férne meg egymás mellett? Vajon olyan az az Isten, hogy olyan gazdagságot ad, hogy mellette meg éhen halnak, vitatkoznak, veszekednek? És akkor Ábrahám dönt. El kell válnunk. Talán semmilyen lelki fröccs nem segített volna rajta. Talán semmilyen támasz, gondolat, biztatás, de ez a nagy vagyon, Istennek ez az áldása, ez elvégezte az életükbe azt, hogy lépjenek egyet előre. Ábrahám lép egyet. És Ábrahám egy nagy lelkű cselekedetet tesz. Ő ugye a család fenntartója, a család kis királya abban a korban. Ő az, aki életnek és halálnak ura. És azt mondja, hogy dönts te. Dönts te. Vállalja a rizikót is. Hihetetlen nagy lelkűség. És mit olvasunk? Lót szíve milyen? Fölemeli a szemét, szerte néz, jobbra-balra, előre-hátra, és meglát egy gyönyörű szép vidéket. Azt mondja, arra megyek. A Jordán völgye, gyönyörű szép vidék, oda megyek. Így is történik. Mit olvasunk, hogy milyen vidék ez? Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Milyen volt Egyiptom földje? Amelyik nem függ az esőtől. Amelyikben minden évben, szinte minden évben kijönt a Nílus, ellátja, megtrágyázza a földet a hordalékával, és bő termést ad. Olyan bő termést, hogy a világ végéről is oda jártak gabonáért. Bő termést ad. De honnan tudja, hogy milyen Egyiptom? Hát úgy, hogy volt ott. De ki vitte oda? Ábrahám. És ki mondta Ábrahámnak, hogy oda kell vinni? Lót megízlelte, hogy milyen az a gazdag vidék. És mihez hasonlítja még ezt a vidéket? Az igen. Egyiptom Éden kertjéhez, az Úr kertjéhez. Azt olvassuk a Bibliában, hogy négy folyó jött ki a közepétől, és megöntözte a földet. ott is a folyók öntöznek, nincs eső. Megízlelt, ezt csak hallomásból tudta valószínűleg, de megízlelte azt, hogy milyen az a gazdag föld. Talán ha nem megy le Egyiptomba, akkor nem lesz egy ilyen emléke. Észre se veszi azt, hogy ott ez egy gazdag föld, oda érdemes menni. Hát ők a pásztorok mindig ahhoz szoktak, hogy mindig egy mezőn vannak, ugye a város szélén, meg mégsem a sivatagban, a kettő között, ott lehet kereskedni, stb. De most már megízlelte, hogy milyen jó az a bőséges termővidék. Miért jó az? És mit olvasunk? Az, hogy elindult abba az irányba. És egészen Sodomáig sátorozott. Szinte napról napra látjuk, hogy közelebb vonul Sodomáig. De Sodomáról van a Bibliának egy ilyen megjegyzése, hogy az ottani emberek nem éppen Isten szerint éltek, a sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Ő még nincsen Sodomában, még csak halad arra felé. Napról napra közelebb ezekhez. És hát ugye, ahogy találkozik velük, biztos, hogy kapcsolatba kerülnek, biztos, hogy úgy az ízlése is változik, talán egyre közelebb kerül ahhoz a gondolkodásmódhoz, és hogy nem hazugság ez, hogy találkozunk vele a 19. részben, néhány fejezettel van csak később, mikor este meglátogatja őket, vagy őt az angyal, az a három angyal, azt olvasom, hogy Lót pedig éppen Sodoma kapujában ül. Este van, mit keres ott? Biztos nem piacol, biztos nem mozit vetítenek. Mit keres ott? És azt tudjuk, hogy az ókorban a kapu, egy városnak a kapuja, az a bírósági tárgyalások helye volt, mint később Róma számára a Fórum Romanum, ott tárgyalták meg a fontos dolgokat. Emlékszünk talán Rút történetébe, Boáz leült a város kapuba, és várta, hogy jöjjön az ember, akivel neki pere van. Ott voltak az okos emberek, és akkor ott megtárgyalták a fontos dolgokat, a bíróság. Hoppá, eddig vitte. Szerintem nem ő jelentkezett, hogy na én szeretnék bíró lenni, hanem inkább megtették bírónak. Megtették egynek a vének közül. Talán egy lett velük. Lótnak, az igaz embernek a szíve napról napra nyomorgott ott. Azt írja az új szövetség. Na de hát mégis valahogy megválasztották. Valahogy ott van a kapuban, minthogyha tanácsos lenne. És már nem érdekes az, hogy mi volt kezdetben, milyen jó volt Ábrahám mellett, és nem érdekes az, hogy milyen bűnös ez a város, akiről Istennek az a véleménye, hogy vétkesek és bűnösök. Ő az egyik tanácsadó. És az jutott eszembe, hogy milyen ember is ez a Lót. Az a példa jutott eszembe, amikor biztos, hogy sokan játszottak már, vagy a gyermek játszott olyannal, hogy volt egy mágnes, és belerakja az ember a gombos tűs dobozba. És ahogy fölemeli, jó sok gombos tűt von magával a mágnes, de vannak olyan tűk is, amik nem a mágnessel érintkeznek, hanem csak egy tűvel, ami a mágnessel érintkezik. Amíg ott is ott van a vonzás. Mint hogyha Lót egy ilyen második nemzedék lenne, mint hogyha Lót egy ilyen második lenne, aki nem a mágneshez kapcsolódik, hanem Ábrahámhoz. Nem Istennel van kapcsolata, hanem csak Ábrahámmal. Amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám oltárt épített az Úrnak, sehol nem olvassuk ott Lótnak a nevét. Legalábbis én eddig még nem találtam egyszer sem. Mert ez a harmadik, illetve a fejezet végén a negyedik oltár, amit vagy épített, vagy visszamegy hozzá, de Lótnak a neve nem kerül elő. És amikor elválik Ábrahámtól, akkor elválik, hogy milyen az ő szíve. Hogy nincs élő kapcsolata az Istennel. És megy egyre közelebb és közelebb Sodomához, és mindegy, hogy mi van ott bent. Egyszer majd belép. Ez azt hiszem, hogy a korunkban hihetetlen vonzó jelenség, mert sokan így vannak, hogy elindulnak valahonnan, aztán ami eddig fekete volt, az már nem is annyira fekete, az már csak olyan szürke, de hát a szürke közel van a fehérhez, és aztán végén már a fekete is szinte fehér. Erkölcsi területen legalábbis ez. És bocsánat, hogy ilyet mondok, de régen még fattyúnak hívtak egyes embereket. És ma már nekünk egész természetes, hogy hát már sem szabad mondani, hogy csonka család. De ez teljesen bejön a köztudatba, hogy az ember él, ahogy él, Isten meg szereti teljes gőzzel. Pedig Istennek is van véleménye. Akármit gondolnak is a lótok. Itt van Lót, aki nincs kapcsolatban Istennel, akinek valamit tanulnia kéne, aki ahhoz a kiinduló ponthoz nem jut vissza. Csak Ábrahámmal megy, Ábrahámig jut vissza, de az oltárhoz, az oltárig nem jut el. Vajon mi? Tudjuk-e, hogyha van ilyen helyzet az életünkben, hogy honnan tértünk el, és hova kéne visszamenni? Nem az XY-hoz, hanem az oltárhoz, Istenhez, Jézushoz. Ábrahám egy egyiptomi vargabetűt csinál, de Isten visszahozza őt. Lót is megy vele, de Lót nem akar egészen visszamenni. És mi a következménye? Mi a következménye? Látjuk azt, hogy tényleg igaz az, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, fiai Jézus Krisztusban, és szükséges minden embernek meghozni azt a döntést, hogy nekem azzal az Istennel kell, hogy kapcsolatom legyen. Kevesebb nem elég. Sem Isten oldaláról nem elég, sem a mi oldalunkról. Amikor végre Lót elhagyja Ábrahámot, fölemeli a szemeit, körülnéz, meglátja a termővidéket, elmegy, akkor azt olvassuk, hogy Ábrahám még nem emeli föl az ő szemét. Hanem amikor Isten megjelenik neki, és azt mondja, hogy emeld föl a szemedet. Na akkor. Ábrahám azt hiszem, hogy sokat tanult a varga betűkből. És akkor Isten újra megszólal, emeld föl a szemedet, nézz körül, északra, délre, keletre, nyugatra, mindezt a vidéket neked adom. Lótéd is. A tiéd lesz. Hát hogy van ez, Uram? Nem Lót az örökös? Nem Lót az örökös. Majd arról később. Isten tudja azt, hogy mit akar, mit szeretne Ábrahámmal. És az, hogy Ábrahám eddig is makacs volt, meg még ezután is sokat kell változnia, ez nem jelenti azt, hogy csődöt mondott, kész. Ábrahám elindult az egy bizonyos pillanatban, Ur-Kazdimból, Mezopotámiából. Kihívta onnan Isten. Szakította a régi életével. Csak most így az új életben valami még engedetlenség volt, valami még ott van, amit Isten ki szeretne tisztítani. Nem arról van szó, hogy ne jött volna ki abból a földből, arról van szó, hogy az az új több engedetlenséget is rejtett magában. Most megvárja azt, hogy Isten mondja azt, hogy emeld föl a tekintetedet. És akkor tényleg olyan áldásokat és kinyilatkoztatást kap, mert azt mondja itt konkrétan, hogy na ez az a föld. Eddig csak annyi volt, hogy na majd megmutatom neked azt a földet, most azt az ígéretet is kapja, hogy ez az a föld. Mennyi utódod lesz? Utódod lesz? Annyi, hogy nem lesz, aki megszámolja. Mint a föld kora, az ég csillaga, rengeteg. Újabb kijelentés. És innen indul aztán tovább útján Ábrahám, aki képes most már talán Isten útján járni, mert visszatalálta a kiinduló ponthoz. És itt látunk két embert, akik, és ezt szeretném ma aláhúzni, az egyik, aki elindul, aztán eltér a engedelmesség útjáról, de visszatalál, a másik, aki elindul szintén, de nem talál vissza a kiinduló ponthoz. Nem talál vissza Istenhez. Van mind a kettőnek következménye. Látjuk azt, hogy magával hozza az ember, vagy magával viszi Lótot, Ábrahám, és vele együtt mi mindent hoz. Hogy Lót elindul egy másik úton, amin talán nem is indult volna el. Bizony következményei vannak a mi bűneinknek is. Akik látnak, velünk együtt élnek, azok látják azt, hogy mi történik, és az bizony, hogy hat rá a mi életünk is. De vissza lehet találni. És minden ember visszatalálhat. Mindegy, hogy mekkora a szakadék. És ez az evangélium, ami számunkra, hogy 2000 évvel Krisztus halála és feltámadása után, hogy mindegy, hogy mekkora a szakadék. Isten igen gazdagon megajándékozza az embert. Igen bőségesen fizetett a kereszten, azért, hogy az ember igen bőségesen megajándékozhassa. Nincs olyan nagy szakadék, amit Isten szeretete át ne tudna ívelni. És ez az az örömhír, ami az embereket minden nap élteti, és éltetni kell. Vissza a kiinduló ponthoz. Mit tett értem Jézus? Mi volt az a bűn, amit tényleg konkrétan megbocsátott? Amin bebizonyította azt, hogy mennyire szeret. És szeret engem mind a mai napig. Van lehetőségünk visszatérni a mi Urunk Istenünkhöz, és van lehetőségünk szeretni őt, és van lehetőségünk azon az egyenes úton tovább menni, amin ő elindított bennünket. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ugyanaz a szerető Isten, aki megfogtad Ábrahámot is, elindítottad a te utadon, és vezetted egészen addig, amíg el nem érted a célodat vele, hogy az áldást továbbadja. Igen, hosszú utat kellett bejárni addig. És ha mi életünket szemléljük, közel sem mondhatjuk azt, hogy tökéletesek lennénk. Te bízunk benned, hogy aki elkezdted a jó munkát, te be is fejezed a Krisztus napjára. Köszönjük neked azt, hogy nem elvetettél bennünket. Akármilyen kacskaringós úton jártunk is, vagy járunk is, te visszahívsz magadhoz. Köszönjük neked, hogy nem azt vonod kétségbe, hogy valóban áll-e a kereszt. Nem azt, hogy valóban megtértünk-e. Te látod, hogyha már meghoztuk a szívünkben azt a döntést, hogy a tiéd vagyunk. Te látod mégis azokat a dolgainkat, amikor ellaposodott a mi hitünk, amikor megzavarodott a mi kapcsolatunk veled, amikor olyan ködösen látunk téged, de szeretnénk visszatérni hozzád. Kérünk, hogy légy közel hozzánk. Légy közel, amikor segítségül hívjuk a te nevedet. A te nevedben, a te véredben elég erő van. Elég erő, hogy tovább vezessen minket a te utadon. És nem is a magunk útjai szerint szeretnénk járni, vagy dönteni, nem csupán a saját logikánk szerint, hanem a te véleményedet kikérni. Szeretnénk hálát adni neked, mert mindez ideig megtartottál bennünket. Köszönjük neked, hogy megóvtad országunkat is, megóvod mindabban a nyomorúságban, amiről hallottunk, amiről hallunk, kívül, belül, mindenhol viszályok, szívódások. Köszönjük, hogy megtartottad nemzetünket, de kérünk, Urunk, hogy ne legyünk méltatlanok a te nevedhez. Kérünk, hogy amikor bennünket figyelnek, akkor a mi mennyei atyánkat dicsőítsék. Kérünk, hogy szabadíts meg minket minden bűntől, hogy ne vigy minket kísértésbe. Kérünk, Urunk, a te nevedért, hallgass meg bennünket. Amen.